Kérném szépen, a múlt órán kinematikai egyensúlytétellel foglalkoztunk, néhány alkalmazást is csináltunk rá, folytatjuk az alkalmazásokat, és még két példán nézzük meg, hogy hogyan is lehet a kinematikai egyensúlytételt alkalmazni. A tétel célja ugyanaz, mint a sebesség alkalmazásának, ugyanaz, mint a sebességábra rajzolásának, tehát szeretnénk tisztázni egy mechanizmusnak a sebesség állapotát. Tehát ez legyen a harmadik példa, még C alpont alatt kulisszás mechanizmus sebesség állapotának a tisztázása kinematikai egyensúlytétellel. Tehát a kinematikai egyensúlytételt fogjuk alkalmazni abból a célból, hogy meghatározzuk, vagy tisztázzuk egy mechanizmusnak a sebesség állapotát. Rajzoljuk meg a kulisszás mechanizmusnak a vonalas vázlatát. Ha megvan a vonalas vázlat, akkor rajzoljuk be a tagokat és a kényszereket. A felső részen a kos vízszintesen meg van vezetve, ezt egyetlen egy csúszkás kényszerrel jelöljük, utána van egy ilyen kis rövid kar, és van ez a hosszú, vagy viszonylag nagy alternáló mozgást végző szerkezeti elem, amihez csúszka vezetékkel, vagy csúszkás kapcsolattal kapcsolódik egy forgatjúkar, ahol a meghajtás történik. Tehát a vonalas vázlat az így néz ki. Jelöljük be a tagokat és a kényszereket. Legyen ez az A jelű kényszer, a következő csúszka a B jelű kényszer, utána a következő csukló a B jelű kényszer, csúszka a C, és az alsó csukló a D jelű kényszer, utána itt fönt E, F, G-vel legyenek a kényszerek jelölve. Az állványt mindenhol nullával jelöljük. A forgatjúkar legyen az egyes jelű tag, a B és a C kényszer közötti tag az legyen a kettes jelű tag. Ez a 3-as, 4-es és 5-ös. Tehát ebben az esetben is adott a mechanizmusnak a geometriája. A geometria a szerkezeti kialakítást, illetőleg az egyes szerkezeti elemeknek a méreteinek az ismeretét jelenti. Ezen kívül ismert a mechanizmus helyzete. Tehát egy adott időpillanatban vizsgáljuk mindig a mechanizmust. És megvan adva a meghajtása. A meghajtást úgy adjuk meg, hogy megadjuk ennek a forgatjú karnak az állványhoz képesti szögsebességét. Ez az omega 0,1. És feladat a sebesség állapotnak a tisztázása. Egészen pontosan szeretnénk tudni a kosnak a sebességét ebben az időpillanatban. Tehát a V05-öt az állványhoz képest a vízszintes mozgást végző fenti szerkezeti elemnek a sebességét. A kinematika egyensúlytétel az úgy szólt, hogy zárt lánc relatív sögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Írjunk fel zárt láncokat, amiből ezt a feladatot, vagy ezt a kitűzött célt meg tudjuk oldani. Tehát legyen az első zárt lánc az ABCD zárt lánc. Az, hogy egy zárt lánc, az azzal hangsúlyozzuk, hogy megint csak a végére, a lánc végére kiírjuk az A betűt, és vegyük számba ebbe a zárt láncba a relatív szögsebesség vektorrendszert. Lesz egy omega 0,1 az állvány és az egyes tag között, lesz egy omega 1,2 a forgatjú kar és a kettes jelű szerkezeti elem között. A kettes és a hármas szerkezeti elem között nem relatív szögsebesség van, hanem relatív sebesség van, a V2,3. És végül az utolsó eleme a relatív szögsebesség vektorrendszernek ebben az zárt láncban az omega 3,0. Ezek közül a mennyiségek közül az omega 0,1-nek tudjuk a nagyságát és az irányát, ezt két szeres aláhúzással jelöljük. Tudjuk azt, hogy síkmozgásról van szó, ennek következtében minden szögsebesség, abszolút és relatív szögsebesség is merőleges a mozgásnak a síkjára, és tudjuk azt, hogy a V2,3 az pedig csúszkavezeték irányú. Tehát van a relatív szögsebesség vektorrendszerben három olyan vektor, aminek tudjuk az irányát, és van egy vektor, aminek a nagyságát és az irányát is tudjuk. Most ahhoz, hogy majd a végső célt el tudjuk érni, ahhoz ebből az zárt láncból az omega 3,0-at, illetőleg ennek a mínusz egyszeresét, az omega 0,3-at akarjuk meghatározni. Ehhez egy olyan tengelyt kellene keresni, amire az omega 1,2 meg a V2,3 sem ad sebességet. Az omega 1,2 akkor nem ad nyomatékot. Az omega 1,2 akkor nem ad nyomatékot, hogyha a tengely metszi az omega 1,2-nek a hatásvonalát. Az omega 1,2 hatásvonala az átmegy a B csuklóponton és merőleges a tábla síkjára. A V2,3 az pedig koncentrált nyomatéknak tekinthető, az pedig benne van a mozgás síkjában. Tehát a tengelynek át kell menni a B ponton, és milyennek kell lenni a V2,3-hoz képest? A V2,3-at koncentrált nyomatéknak tekintjük, a koncentrált nyomatéknak pedig a tengelyre számított nyomatéka az a tengelyre eső vetülete. Tehát a tengelynek olyannak kell lenni, hogy ennek a V2,3-nak ne legyen vetülete a tengelyre, ez pedig akkor van, hogyha a tengely merőleges a V2,3-ra. Tehát ide egy olyan tengelyt kell berajzolnunk, legyen ez a Xi jelű tengely, amely egymészt metszi az omega 1,2-nek a hatásvonalát, tehát átmegy a B csuklóponton, és merőleges a V2,3-ra, azaz merőleges a csúszkavezetékre. Jelöljük be az A csuklónak a távolságát, a merőleges távolságát a tengelytől, az a TA Xi lesz, meg jelöljük be a D csukló pontnak a merőleges távolságát a Xi tengelytől, ez a TD-Xi lesz. És akkor írjunk fel egy nyomatéki egyenletet erre a Xi tengelyre. Az omega 0,1 az a táblából kifelé mutat, ennek következtében egy így irányított Xi tengelyre a nyomatéka az negatív lesz, TA-Xi karom, tehát lesz egy mínusz omega 0,1-szer TA-Xi. Az omega 3,0-ról fel kell tételeznünk egy irányt. Tételezzük föl, hogy az omega 3,0 az óramutató járásával megegyező irányú. Tehát akkor ez a táblába befelé mutat. Hogyha a táblába befelé mutat, akkor TD-Xi karon pozitív nyomatékot ad a Xi tengelyre. Tehát plusz omega 3,0 szorozva TD-Xivel. Ebből az egyenletből az omega 3,0 az omega 0,1 szorozva TA-Xi per TD-Xivel. Pozitív előjellel kaptunk egy eredményt, ez azt jelenti, hogy az omega 3,0 az olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük, tehát az omega 3,0 az óramutató járásával megegyező irányú. Tudjuk, hogy az omega 0,3 az mínusz omega 3,0, tehát az omega 0,3 ugyanakkora nagyságú, mint az omega 3,0, csak az irány ellentétes, tehát egy óramutató járásával ellentétes irányú vektorról van szó. Menjünk tovább, és keressünk egy újabb zárt láncot, amiben megint csak ismerünk valamit, és szerepel benne az ötös tagnak a sebessége. Ez a zárt lánc legyen a DEFG zárt lánc. Megint a D betűt kitesszük a lánc végére, amivel azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy zárt lánc. Írjuk fel ebben a zárt láncban is a relatív szögsebesség vektorrendszert. Az omega 0,3. Aztán itt az E csuklónál lesz egy omega 3,4. Omega 3,4. Utána a F csuklónál lesz egy omega 4,5. És végül az utolsó kényszernél lesz egy V5-0. Az előző zárt lánc vizsgálatánál meghatároztuk az omega 0,3-at, tehát ezt tudjuk nagyságát és az irányát is. Tudjuk, hogy az omega 3,4 és az omega 4,5 az táblára merőleges irányú, és a hatáson átmegy a megfelelő csuklópontokon, és tudjuk, hogy a V5-0 az pedig csúszkavezeték irányú, tehát vízszintes. Tehát egy olyan egyenletet kellene, vagy olyan tengelyt kellene keresnünk, amire ez a omega 3,4, illetőleg az omega 4,5 nem ad nyomatékot. Ez a tengely az E és az F csuklóponton átmenő tengely lesz. Jelöljük ezt E-tával. És írjunk fel egy nyomatéki egyenletet erre az E-ta tengelyre. Tehát az omega 0,3-ról tudjuk azt, hogy a táblából kifelé mutat. Hogyha az omega 3,0 a táblából, omega 0,3 a táblából kifelé mutat, akkor erre az éta tengelyre negatív nyomatékot fog adni egy TD éta karon, tehát mínusz omega 0,3 szorozva TD éta. Fel kell tételeznünk a V5-0-ra egy irányt. Tételezzük fel, hogy a V5-0 ilyen irányú. Jelöljük be a tengelynek a V5-0 irányával bezárt szögét, és akkor a V5-0-nak erre a tengelyre számított nyomatéka, az a V5-0-nak a tengelyre eső vetülete lesz, azaz V5-0-szor koszinusz teta. Ebben az esetben a tengelyre eső vetület pozitív, tehát plusz V5-0-szor koszinusz teta áll még a nyomatéki egyenletben. Innen a V5-0 az omega 0,3 szorozva TD éta per koszinusz teta. Pozitív előjellel kaptunk egy eredményt, ez azt jelenti, hogy a V5-0 olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük, a V0-5 az a V5-0-nak mínusz egyszerese, tehát ugyanakkora nagyságú, mint a V5-0, és a negatív előjel az pedig arra mutat, hogy ellentétes irányú. Most, hogyha behelyettesítjük még az előbb kapott eredményünket az omega 0,3-ra, akkor azt írhatjuk, hogy a V0,5 az egyenlő omega 0,1 szorozva TA xi per TD xi, és ez meg van még szorozva TD éta per koszinusz teta, és az irány tudjuk, hogy az egy bal felé mutató irány. Ezzel a feladatot meg is oldottuk. Nézzük meg az utolsó alkalmazást a kinematika egyensúly tételre, ez pedig a kormánymű sebesség állapotának a tisztázása lesz. Legyen ez egy D pont, tehát kormánymű sebesség állapota. Hasonlóképpen az előző példához itt is azzal kell kezdenünk, hogy felrajzoljuk a szerkezetnek a vonalas vázlatát. Rajzoljuk, induljunk ki a két kerékből, amit kormányozni akarunk. A kormányzás szempontjából a tengely csonkot, ami körül a kerék forog, azt egy merev kapcsolatnak tekinthetjük. Tehát maga a szerkezet megvan, már csak a mozgató elemek hiányoznak, a mozgató elemek pedig ehhez a jobb oldali karhoz kapcsolódjanak. Egy hidraulikus hengerrel mozgatjuk a szerkezetet, amit ezzel a vonalas kis vázlattal jelölök. És akkor jelöljük be a tagokat és a kényszereket, tehát legyen ez az A, B, C, D, E, F és G kényszer. Még ide ezt a csuklópontot fogjuk meg. Tehát ezzel minden tagot és kényszert bejelöltünk a szerkezetre. Jelöljük be a tagokat is. Az állványt itt is jelöljük nullával. Három helyre kell nullát írnunk. És kezdjük a tagoknak a számozását is az A kényszernél. Ez legyen az 1-es tag, ez a 2-es, ez a 3-as, 4-es és 5-ös. És itt is az a helyzet, hogy tehát ismerjük a mechanizmusnak a szerkezeti kialakítását. Ez két dolgot jelent, tehát tudjuk azt, hogy milyen alkatrészek vannak benne, és ezeknek az alkatrészeknek milyen a méretük. Ismerjük azt a helyzetet, amelyben a sebességállapotot meg akarjuk határozni, tehát ez a táblára felrajzolt helyzet, és ismerjük a meghajtást, tehát ismerjük azt, hogy a hidraulikus hengernél mekkora az egyeshez képest a kettes tagnak a sebessége, tehát tudjuk a V1-2-t, a meghajtás ezzel a relatív sebességgel van megadva. Feladat. Annak meghatározása, hogy mennyi lesz a 3-as tagnak, illetőleg mennyi lesz az 5-ös tagnak a szögelfordulása, pontosabban szögsebessége, tehát mennyi lesz az egyik oldali keréknek, illetőleg a másik oldali, tehát jobb és bal oldali keréknek a szögsebessége. Megint csak a kinematikai egyensúlytételt akarjuk a feladat megoldására alkalmazni, tehát a sebességállapotot a kinematikai egyensúlytételével akarjuk meghatározni. Tehát keresnünk kell egy zárt láncot, amiben hát meg tudunk olyan mennyiséget határozni, ami segítséget nyújt a kitűzött feladatnak a megoldásához. Itt rögtön egy olyan zárt láncot is találunk, amiben szerepelni fog ez az egyik keresett szögsebesség. Tehát legyen az zárt lánc az ABCD zárt lánc. Tehát felírtunk egy zárt láncot, írjuk fel ebben a zárt láncban a relatív szögsebesség vektorrendszert. Ez az omega 01, V1, 2, omega 2, 3 és omega 3, 0 relatív szögsebességekből, illetőleg sebességekből fog állni. Ezek közül, ezek nyilván mind vektorok persze, ezek közül a V1-2-t ismerjük, a nagyságát is ismerjük, irányt is ismerünk, a többiről pedig, mivel ezek relatív szögsebességek, tudjuk azt, hogy hol van a hatásvonalunk, és tudjuk azt, hogy milyen a hatásvonalunk iránya. Itt is síkmozgásról van szó, a hatásvonalunk iránya a tábla síkjára merőleges lesz. Tehát szeretnénk fölírni, szeretnénk találni egy olyan tengelyt, amire sem az omega 0,1, sem az omega 2,3 nem ad nyomatékot, de nyomatékot ad ez az omega 3,0, amit aztán meg akarunk határozni. Egy ilyen tengely lesz az a xi-tengely, ami átmegy a hidraulikus hengernek a középvonalán, illetőleg egybeesik a hidraulikus hengernek a középvonalával. Erre ugyanis nem fog nyomatékot adni se az omega 0,1, se az omega 2,3. Írjuk fel ezt a nyomatéki egyenletet, tehát az mxi egyenlő nullával. A V1-2 nulla fokos szöget zár be ezzel a tengellyel, tehát a ráeső vetület egyszerűen V1-2 lesz. Tehát a V1-2 nyomatéka a tengelyre az most ilyen egyszerűen írható föl. Illetőleg feltételeznünk kell az omega 3-0-ról egy irányt, tehát itt még be kell jelölnünk a TDXI távolságot, mert erre szükség lesz. Tételezzük fel, hogy az omega 3-0 óramutató járásával ellentétes irányú, azaz a táblából kifelé mutat. Hogyha ezt tételeztük fel, akkor ez az omega 3-0 a xi-tengelyre pozitív nyomatékot fog adni, TDXI karom, tehát plusz omega 3-0 szorozva TD xi-vel. Ebből az egyenletből az omega 3-0 az egyenlő lesz mínusz V1-2 per TD xi. Ez a negatív előjel, ez arra utal, hogy az omega 0,3 nem olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük, hanem azzal ellentétes, tehát óramutató járásával megegyező irányú lesz. Tehát ezzel a kérdés első felére válaszoltunk, hiszen tudjuk azt, hogy az omega 0,3 az egyenlő mínusz omega 3,0-al, az omega 0,3-nak, omega 3,0-nak a nagysága ezzel a képlettel határozható meg, az iránya pedig nyilvánvalóan ellentétes az omega 3,0-nak az irányával. Menjünk tovább, és próbáljuk meg meghatározni az omega 0,5-öt. Ehhez írjuk fel a GFED zárt láncot. Tehát vizsgáljuk meg a GFED zárt láncot, a végére megint hangsúlyképpen írjuk oda ezt a G jelet. Írjuk fel ebben a zárt láncban a relatív szögsebesség vektorrendszert, az omega 0,5, omega 5,4, omega 4,3, és az omega 3,0 lesz. Az előző zárt lánc vizsgálatából meg tudtuk mondani, meghatároztuk az omega 3,0-at, ez itt látható. A többi relatív szögsebességnek pedig tudjuk az irányát. Meg akarjuk határozni az omega 0,5-öt, ehhez egy olyan tengelyre van szükségünk, amire se az omega 5,4, sem az omega 4,3 nem ad nyomatékot. Ez a tengely, ez az EF tengely lesz. Jelöljük ezt a tengelyt étával, és jelöljük a G pontnak a távolságát TG étával, és jelöljük a D pont távolságát TD étával. És az látszik, hogy ez a két távolság megegyezik, tehát a G éta az egyenlő lesz a T D étával. Amikor fölírjuk a nyomatéki egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy az M éta egyenlő nullával, az a következő egyenletként írható fel. Omega 0,5-re fel kell tételeznünk egy irányt. Tételezzük fel, hogy az omega 0,5 ez mondjuk óramutató járásával ellentétes irányú. Táblából kifelé mutat, hogyha a táblából kifelé mutat, akkor ez egy pozitív nyomatékot ad az éta tengelyre, tehát T G éta szorozva omega 0,5-tel. Az omega 3,0-nak tudjuk az irányát, hogy az a táblába befelé mutat, akkor ez egy negatív nyomaték lesz, tehát mínusz T D éta szorozva omega 3,0-al. Mivel tudjuk azt, hogy a TD éta az egyenlő a TG étával, ezzel a mennyiséggel végig lehet osztani az egyenletet, és ebből meg az következik, hogy az omega 0,5 az egyenlő lesz az omega 3,0-al. Az, hogy pozitív előjellel kaptunk az eredményt, az azt jelenti, hogy olyan irányú, mint amilyennek feltételeztük. És látjuk azt is, hogy tehát az omega 0,5 az egyenlő nagyságát tekintve az omega 0,3-mal, és mind a kettőnek ugyanolyan az iránya. Hát ennek nyilván ilyennek is kell lenni, hiszen egy kanyarodásnál mind a két keréknek egy irányba kell elfordulnia, egy irányú szögsebességüknek kell lenni. Kérném szépen, ezzel a sebesség állapotát egy általános síkbeli mechanizmusnak lezártnak tekintjük, és térjünk át más típusú mechanizmusokra, nevezetesen hengeres fogaskerekekből felépített hajtóműveknek a vizsgálatára. Itt a vizsgálat megint csak a sebesség állapot vizsgálatot fogja jelenteni. Tehát következő pont, a négyes jelű pont. Tehát hengeres fogaskerekekből felépített hajtóművek sebesség állapota. Tehát hajtóművek sebesség állapota. Először gondoljuk meg azt, hogy milyen kapcsolat van két hengeres fogaskerék között. Hengeres fogaskerék kapcsolat esetén az történik, hogy ezek a hengeres fogaskerekek a gördülő köreiken csúszásmentesen gördülnek le egymáson. Tehát hengeres fogaskerék kapcsolat esetén a fogaskerekek a gördülő köreiken csúszásmentesen gördülnek le egymáson. Ezt a csúszásmentes gördülést ezt nyilvánvalóan a fogak biztosítják. A csúszásmentesség a fogfelületekre nem áll fönn, a csúszásmentesség a gördülőkörökre vonatkozik. Tehát amikor van egy fogaskerék kapcsolat, a fogak kapcsolatánál felléphetnek csúszások, viszont ezek a fogas kapcsolatok biztosítják azt, hogy a gördülőkörökön egy csúszásmentes gördülés alakuljon ki. Tehát hengeres fogaskerék kapcsolatnál a fogaskerekek gördülőkörein csúszásmentes gördülési kapcsolat alakul ki. Most ennek következtében az ilyen fogaskerék kapcsolatnak van egy jellemző tulajdonsága. Az a tulajdonság, hogy ilyen szerkezetben minden szögsebesség párhuzamos egymással. Tehát ilyen hengeres, fogaskerék kapcsolattal előálló szerkezetekben minden szögsebesség és sebesség párhuzamos egymással. Ez egy kötöttséget jelent, ezért ebben az esetben a kappa, amit a mechanizmusoknál kötöttségi számnak neveztünk, a szerkezeti képlet felírásánál minden kinematikai láncnál a szabadságfokot ezzel a kötöttségi számmal csökkentettük, ez síkbel esetben 3 volt. Itt van egy kötöttség, ez, hogy minden szögsebesség egymással párhuzamos, ezért ez a kötöttségi szám itt egyel csökkenni fog, tehát hengeres fogaskerekeknél ez a kappa, ez 2 lesz. Tehát ez a kappa, ez általános esetben a zárt láncnak a kötöttségi foka volt. Zárt kinematikai láncnak a kötöttségi foka volt. Első lépésben vizsgáljunk meg egy fogaskerékpár kapcsolatot. Tehát a legegyszerűbb esettel kezdjük. Tehát az A alpont legyen fogaskerékpár sebesség állapota. Fogaskerékpár sebesség állapota. A szerkezetről egy olyan metszetet rajzolunk, erről a fogaskerékpárról, amely metszetnek a síkját a két fogaskerék tengelyének a síkja határozza meg. Tehát vegyünk egy tengelyt, ehhez mereven kapcsoljunk egy fogaskereket, és az, hogy a gördülés hengerfelületeken vagy gördülő körökön történik, azt úgy jelöljük meg, hogy a fogaskeréknek az alkotó felületeit egy ilyen kis tengelyen párhuzamos vonalszakasszal jelöljük. Ez pedig a másik fogaskerék, amit hasonlóképpen rajzolhatunk meg, mint ahogy a felső fogaskereket rajzoltuk meg. Tehát itt lesz egy, hogyha ezt az első kényszerkapcsolatot, tehát a csapágyozását a tengelynek A-val jelöljük, a fogaskerék kapcsolatot B-vel jelöljük, akkor az RAB-vel jelölt mennyiség az egyes jelű fogaskeréknek a gördülőkör sugara. Tehát az RAB az az egyes fogaskeréknek a gördülőkör sugara. Ez pedig a kettes fogaskerék, ennek a csapágyazási helyét jelöljük C-vel. Az R CB az pedig a kettes fogaskeréknek a gördülőkör sugara. Tehát ehhez a kappa egyenlő 2-höz hozzátartozik az is, hogy ezeket a kényszereket, tehát a csapágyazást és a tiszta gördülési kényszert is egy szabadságfokúnak tekintjük. Ezt figyelembe véve a mechanizmusnak a szerkezeti képlete az nagyon egyszerűen írható föl ebben az esetben, az egy ABC szerkezeti képlet lesz. Mondjuk azt, hogy ismerjük az egyes fogaskeréknek a meghajtását, az ω01 szögsebességet. Tehát akkor itt az A-nál bejelölhetjük, hogy itt van egy kinematikai kényszerünk, és a geometriai szabadságfok az úgy adódik ki, hogy összeadjuk a kényszereknek a szabadságfokát, és levonjuk belőle a kötöttségi fokot, tehát 3x1-et kell vennünk, és abból 2-t levonni. A geometriai szabadságfok az 1-el egyenlő, ez azt jelenti, hogy egy helyen lehet meghajtani a mechanizmust.
a kinematikai szabadságfokot pedig
a geometriai szabadságfokból úgy kapjuk, hogy lánconként levonjuk a meghajtásoknak a számát. Tehát itt egy meghajtás van, ezért a kinematikai szabadságfok nullával egyenlő. Az, hogy a kinematikai szabadságfok nullával egyenlő, az azt jelenti, hogy a mechanizmus egy meghatározott mozgást végez. Ebben az esetben a sebesség állapotot azt egy Kurzbach-féle sebesség ábrában szokás megrajzolni. Ezt a Kurzbach-féle sebesség ábrát pedig úgy rajzoljuk meg, hogy rajzolunk egy függőleges alapvonalat, és ehhez a függőleges alapvonalhoz képest mérjük fel a sebességeket. A sebességek valójában a tábla síkjára vagy a raj síkjára merőleges sebességek lesznek. Tehát itt egy Kurzbach-féle sebességábrát rajzolunk. Tehát egy Kurzbach-féle sebességábrát rajzolunk a következő képpen. Ha tudjuk az omega 0,1-et, akkor meg tudjuk mondani a B pontnak a sebességét, vagy a B pontnak az A ponthoz képesti sebességét, ez a kettő egymással megegyezik, azért, mert az A pont az a csapágyazási helyen van, tehát egy csuklós megfogásnál van, tehát annak a sebessége nullával egyenlő. Ez egyszerűen omega 0,1-szer RAB alakban számítható ki. Tehát az RAB az gördülőkörsugár volt, az RBC is gördülőkörsugár volt, vagy azt is lehet mondani, hogy az RAB az A és a B kényszereknek az egymástól vett, függőlegesre vetített távolsága. Tehát fel tudjuk mérni a B pontnak a sebességét, ezt önkényesen megtehetjük, az irányt megválaszthatjuk, mondjuk ennek a függőleges egyenes, ettől a függőleges egyenestől bal felé mérjük. Tudjuk a B pontnak a sebességét, és tudjuk az egyesen levő A pontnak a sebességét. Az A pont sebessége az alapvonalra esik, mert tudjuk, hogy az A pontnak nulla a sebessége. Na most, hogyha két pontnak, egy merevtest két pontjának tudjuk a sebességét, akkor a két pont közötti pontoknak a sebességei a két pontot összekötő egyenesen helyezkednek el. Tehát, hogyha a B pontot összekötjük az A ponttal, akkor megkapjuk az egyes merevtest sebességeit jellemző vonalat. Ez azt jelenti, hogy ennek a felső pontnak pontosan ugyanannyi lesz a sebessége, mint a B pontnak, csak azzal ellentétes irányú. És hogyha akárhol veszünk ki egy pontot, átvetítjük a pont helyét erre a sebességábrába, akkor itt a sebességábrában az alapvonaltól a merevtest sebességeit jellemző vonalhoz mutató vektor lesz annak a pontnak a sebessége, amely pontot éppen vizsgálni akarunk. Menjünk tovább, és akkor tudjuk azt, hogy kérem szépen, ha tudjuk a B pontnak a sebességét, és tudjuk a C pontnak a sebességét is, hiszen a C pontról tudjuk azt, hogy rajta van a forgás tengelyen, a sebessége nullával egyenlő, akkor megrajzolhatjuk a kettes merevtestnek megfelelő egyenest is a sebességábrában, az így fog kinézni. Tehát ez az egyes merevtestnek, vagy az egyes fogaskeréknek a sebességeit jellemző egyenes, ez pedig a kettes fogaskerék sebességeit jellemző egyenes. És kérném szépen, ebből az egyenletből az omega 0,1 az úgy írható fel, hogy VAB per RAB. Most, hogyha ugyanezt felírtuk volna a kettes tagra, ugyanezt az egyenletet, a VCB-t, akkor azt kellett volna írnunk, hogy omega 0,2 szorozva LCB-vel. Innen az omega 0,2 az VCB per RCB. Nézzük meg a sebességábrában ennek a két mennyiségnek, pontosabban ennek a két hányadosnak a geometriai tartalmát. A VB vagy VAB az itt látható, az RAB az itt látható, tehát itt van egy derékszögű háromszög, a VAB a derékszögű háromszögbe az egyik befogó, az RAB a derékszögű háromszögbe a másik befogó, tehát hogyha mondjuk bevezetünk egy szöget, amit úgy mérünk fel, hogy az alapvonaltól a merev testnek, vagy az egyes fogaskerék sebesség állapotát jellemző egyeneshez mutató szög legyen, ezt jelöljük teta 1-jel, vagy hasonlóképpen bevezetünk egy teta 2-t, ugyanilyen módon, tehát az alapvonaltól mérjük a szöget a sebesség állapotot jellemző vonalig. Tehát teljesen mindegy, hogy ezt most ezen a szakaszon, vagy ezen a szakaszon mérjük fel. Ugyanakkor a szögről és ugyanolyan forgásirányú szögről van szó. Akkor látjuk azt, hogy ennek a tangens szögnek ennek a teta szögnek a tangense az éppen ez a sebesség per gördülős körsugár hányados, tehát az omega 0,2 az egyenlő lesz a tangens teta 2-vel, és az omega 0,1 az pedig egyenlő lesz a tangens teta 1-jel. Ezeknek előjelük is lesz, és az előjelük megmutatja mindig az egymáshoz képesti szögsebesség irányokat. Tehát, hogyha a teta 1 irányához képest a teta 2 ellentétes, az azt jelenti, hogy az omega 0,2 az ellentétes irányú, mint az omega 0,1. Ebből látjuk azt is, hogy az omega 0,2 az nem ilyen irányú lesz, mint az omega 0,1, hanem azzal ellentétes irányú lesz. Tehát az omega 0,2 ez ilyen irányú lesz. Most ezt, hogyha ezt sebességi vektoregyenletben, ezt az iránykülönbséget sebességi vektoregyenletben is felírhatjuk, következőképpen, kérem szépen a VB az egyrészt írható úgy, hogy omega 0,1 szorozva RAB-vel, és ez írható úgy is, hogy omega 0,2 szorozva RBC-vel. Most itt az ABC az zárt lánc. ABC, ez zárt lánc. Tehát, hogyha egy zárt lánc zárótagjának fel akarjuk írni a sebességét a kezdőtagból kiindulva, az a seb és állványról indul az átlánc, és állványra érkezünk az átlánc végénél, akkor ez nulla lesz. Tehát a VAB plusz VBC vektoregyenlet az egy nulla vektoregyenlet lesz. Most mind a két vektor a táblasíkjára merőleges, tehát ezért a vektorjeleket elhagyhatjuk, és csak előjelekkel is figyelembe vehetjük a sebességeknek az irányát. Tehát az omega 0,1-szer RAB plusz omega 0,2-ször RBC skaláregyenletnek is nullának kell lenni. Innen pedig az omega 0,2-re azt kapjuk, hogy az mínusz omega 0,1 szorozva RAB per RBC, és itt jelenik meg az a negatív előjel, ami arra utal, hogy az omega 0,2 ez nem olyan irányú, mint az omega 0,1, hanem azzal éppen ellentétes irányú. Tehát egy fogaskerék párnál a fogaskerekeknek a szögsebessége nyilvánvalóan ellentétes irányú kell, hogy legyen. Ilyen szerkezeteknél szokás áttételről is beszélni, tehát vezessük be az áttételnek a fogalmát. Az áttételt I betűvel jelöljük, és ez mindig szögsebesség arányt fog jelenteni. Tehát vezessük be itt az I1-2 áttételt, ezt értelmezzük úgy, hogy omega 0,1 per omega 0,2 hányados. És És ebből az egyenletből, amit ott felírtunk a tábla alján, írhatjuk azt, hogy ez mínusz RBC per RAB. Tehát az áttétel az mindig megadja a szögsebességeknek az arányát, az áttételnek az előjele pedig még azt is megmondja, hogy ez a két szögsebesség megfelel, tehát azonos irányú vagy ellentétes irányú. Most, hogyha ránézünk erre a hányadosra, ezzel egy komoly bajunk van. Eddig tehát könnyedén beszéltünk a gördülőkör sugárról. Most, hogy előttünk van egy ilyen fogaskerékekből álló szerkezet, a gördülőkör sugarat nem olyan könnyű meghatározni, ezért valami más kell kitalálni. Tehát itt gördülőkör sugár arányukról van szó. Tehát ezek gördülőkör sugarak, ezeket nem könnyű megtalálni, meghatározni, ezért valami más jellemzővel kellene az áttételt fölírni. Ez a más jellemző, ez a fogszám lesz, és ezt a fogszámot a fogaskerék moduljának a bevezetésével fogjuk behozni valamilyen úton, módon. Tehát azt a problémát, hogy a gördülőkör sugarakat nem könnyű meghatározni, következőképpen oldjuk meg. Tehát tudjuk azt, hogy a gördülő körnek a hossza az 2R pi-vel egyenlő, tehát a gördülő körön mért távolságnak a hossza, vagy a gördülő körnek a kerülete az 2R pi-vel egyenlő, és vezessünk be egy M-mel jelölt modult, úgyhogy ezt megszorozzuk az éven jelölt fogszámmal, illetőleg a pi-vel. Tulajdonképpen ennek a modulnak a tartalma, ez valamiféle ilyen egy fokhoz tartozó távolság. Tehát az M az a fogaskeréknek a modulja, vagy fogazásnak a modulja. Fogaskerék modulja. A Z az a fogaskeréknek a fogszáma, illetőleg az R az a gördülőkör sugár. Tehát ez az M valami olyasmiért jelez, hogy a fogak milyen távol helyezkednek el egymástól a gördülőkörön. Na most nyilván csak két olyan fogaskerék tud egymással kapcsolódni, ahol ez a modul ez azonos. Tehát hogyha van egy olyan fogaskerékünk, aminek más modulja van, mint egy másik fogaskeréknek, és ezeket összerakjuk és elkezdjük forgatni, ott nagy baj van, mert ott szépen lefogják, tehát lefognak a fogak töredezni, mert nem tudnak a fogaskerekek kapcsolódni. Tehát biztos, hogy egy fogaskerék pár kapcsolatnál a modulnak, annak a fogaskerékpárban szereplő két fogaskerékre meg kell egyeznie. Most, hogyha ezt figyelembe vesszük, és azt mondjuk, hogy kérném szépen, beírjuk ezt az összefüggést ebbe az összefüggésbe, tehát az áttételnek az összefüggésébe, akkor nyilvánvalóan látszik az, hogy a pi-vel is lehet egyszerűsíteni, illetőleg lehet egyszerűsíteni az M és az M-mel is lehet egyszerűsíteni, meg még a kettővel is, ami megmarad, az a Z lesz, tehát az áttétel az tovább úgy írható majd fel, hogy Z2 minusz Z1. Az előjel nyilvánvalóan meg fog maradni, tehát ez egyenlő lesz minusz Z2 per Z1. Ez sokkal kedvezőbb, mert hogyha úgy tetszik, a fogaskeréken levő fogaknak a száma viszont megszámolható könnyedén. Menjünk tovább, és nézzünk meg egy bonyolultabb esetet, egy bolygó hajtóműnek a sebesség állapotát. Tehát B pont, bolygó hajtómű sebesség állapota. Nyilván az első nekifutásban hengeres fogaskerekekből álló bolygó hajtóműveknek a sebességállapotáról fogunk beszélni. Rajzoljunk egy ilyen bolygó hajtóművet. A szokásos, tehát az előzőekben már megbeszélt ábrázolási formában, tehát úgy, hogy a szerkezetnek egy metszetét rajzoljuk fel, a szerkezetnek egy olyan metszetét rajzoljuk fel, amely metszet az az egymással párhuzamos tengelyeknek a síkjába esik. Tehát kérném szépen, van általában egy bolygóhajtóműben egy nagyobb kerék és egy kisebb kerék, meg még egy kar. Ezt a nagyobb kereket, tehát amit mondjuk egyessel jelölünk, ez legyen a kettes, ez meg a hármas, tehát a nagyobb kereket azt napkeréknek szokás nevezni. Tehát amit ide rajzoltam, az egy külső fogazású napkerék. Tehát az egyes, az egy napkerék. A kettes szokás bolygókeréknek nevezni. És hát ezt a tengelyt, ami szintén egy ilyen forgómozgást végez, amit hármassal jelöltünk, az pedig karnak. Tehát itt arról van szó, hogy van egy nagyobb fogaskerekünk, ami körül forgómozgást végez a kar segítségével egy kisebb kerék, amit bolygókeréknek nevezünk. Jelöljük be a kényszereket is, A, B, C és D kényszer. Tehát a mechanizmusnak a szerkezeti képlete az A, B, C, D lesz. Ha most fölírjuk a geometriai szabadságfokot, akkor 4-ből 2-t kell levonnunk, tehát a geometriai szabadságfoka ennek a mechanizmusnak az 2-vel egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ezt a szerkezetet két helyen hajthatjuk meg, tehát meghajthatjuk itt az 1-es fogaskereket, a napkereket, omega 0,1 szögsebességgel, meg meghajthatjuk a 3-as kart is, egy omega 0,3 szögsebességgel. Hogyha a szerkezetbe így hajtunk be, akkor a szerkezet egyértelműen meghatározott mozgást fog végezni, mert ebben az esetben lesz a kinematikai szabadság foka nullával egyenlő. Persze ez jelentheti azt is, hogy az omega 0,1 nullával egyenlő, tehát meg lehet csinálni azt, hogy ezt a napkereket rögzítjük, és akkor könnyen áttekinthető mozgást fog. Akkor ez a bolygókerék egyszerűen le fog gördülni a napkeréken, és ezzel a karral gördítjük le. Most, hogyha nem nulla az omega 0,1, akkor egy picit bonyolultabb a mozgást, mert akkor a napkerék is végezhet forgó mozgást. És a kinematikai viszonyokat, nevezetesen a sebességállapotot, azt az előzőhöz hasonlóan Kutzbach-féle sebességábrával fogjuk szemléltetni. A Kutzbach sebességábrához át kell vetíteni ehhez a függőleges kezdővonalhoz a nevezetes helyeket, a szerkezetnek a nevezetes helyeit. Egészen biztosan tudjuk azt, hogy az A és a D pont az rajta van egy forgástengelyen, egy állványhoz rögzített forgástengelyen, tehát ezeknek a sebessége ez nullával egyenlő, ezt itt rögtön fel is, be is jelölhetjük a sebességábrába. meg tudjuk mondani a B-pontnak a sebességét. A B-pontnak a sebessége
az megegyezik az a VAB-vel, tehát a B-pont sebessége az egyenlő a VAB-vel, az egyenlő omega 0,1 szer RAB, ahol ez az RAB, ez egy ilyen függőlegesen mért távolsága az A és a B kényszernek, vagy más szóval tudjuk már az előzőekből, hogy az RAB, ez a napkerék gördülőkörének a sugara. Az omega 0,1-et ismerjük, a gördülőkör sugárról is azt gondoljuk, hogy ismerjük, mert ismertnek gondoljuk a geometriáját a szerkezetnek, akkor a VAB felrajzolható. Tehát rajzoljuk most ezt a sebességet erre jobb felé. Tehát ide felrajzolhatjuk a sebesség ábrában a VAB sebességvektort, és akkor itt lesz a B jelű pont. Ha az A pontot a B ponttal összekötjük, akkor megkapjuk a napkerék pontjainak a sebességeit, és ezt meghosszabbíthatjuk egész lefelé is. Tehát látjuk azt, sőt ezt várjuk, hogyha a B, na most, hogyha az omega 0 egy ilyen irányú, akkor a B pontok sebessége a táblából kifelé mutat. Itt a lenti pontnak, ennek a ugyanolyan távolságú, olyan sugárra levő pontnak, mint a B pont, a sebessége pedig befelé mutat. Hát ez le is olvasható az ábrából. Ez rossz helyre rajzoltunk, igen, tehát a B-t kellett volna ide berajzolnunk. Igen, helyes. Tehát csak idáig kell húzni, a B pontig kell húzni. Tehát ez a VAB. És a B pont az itt van. Tehát ez az egyes merev testnek a sebességeit jellemző egyenes. Ide berajzolhatjuk rögtön az előbb bevezetett teta 1 szöget is, amiről tudjuk azt, hogy annak a tangens éppen az omega 0,1 szögsebességgel megegyező irányú. A nagysága éppen az omega 1 szögsebességgel megegyező nagyságú, és az irány pedig utalni fog a többi szögsebességhez képest irányra. Most kérném szépen, meg tudjuk mondani az omega 0,3 ismeretében a C pontnak a sebességét is, tehát a C pont sebessége, ami tulajdonképpen a VDC sebességgel lesz egyenlő, az omega 0,3 szorozva RDC arány alakban lesz felírható. Most hogyha az omega 0,1 olyan irányú, hogy a B pont sebessége a táblából kifelé mutat, és az omega 0,3 olyan irányú, hogy a C pont sebessége a táblából befelé mutat, akkor a C pont sebességét ebbe az ábrában, a Kuzbach-Fila sebesség ábrában pont az ellenkező irányba kell berajzolni, mint amilyen irányba a B pont sebességét berajzoltuk. Tehát itt felmérhetjük a VC sebességet, vagy a VDC sebességet. És azt mondhatjuk, hogy a C pont az a hármas testnek, a karnak egy pontjának a sebessége, és a kar egy másik pontjának a sebességét is tudjuk, nevezetesen a D pont sebességét is tudjuk. Tehát ez a C pontnak a sebessége, és hogyha a C pontot és a D pontot összekötjük, akkor megkapjuk a karon lévő pontoknak a sebességeit. Ezután rátérhetünk a kettes tagnak a vizsgálatára. Tudjuk, hogy a B pont és a C pont is rajta van a kettes jelű tagon, tehát a VBC az egyenlő lesz az omega 0,2 szorozva RBC-vel. De ezt kapásból is berajzolhatjuk a kettes pontjainak a sebességét, hiszen tudjuk a kettesen levő B pontnak és a kettesen levő C pontnak is a sebességét, ezt a két pontot össze kell kötnünk. Tehát ez lesz a kettes pontjainak a sebessége, és ide is berajzolgathatjuk a szögeket, tehát ez lesz a teta 3 szög, ez pedig lesz a teta 2 szög. Tehát tetával mindig az alapvonaltól az egyenes, az egyenesnek az alapvonaltól bezárt szögét nevezzük, de mindig a 90 foknál kisebb szöget, és úgy, hogy a szöget az alapvonaltól kezdjük el felfelé mérni. Tehát ebből most mi látszik? Ebből az látszik, hogy az omega 2, a teta 1 és a teta 3, teta 2-nek és a teta 3-nak azonos az iránya, tehát meg tudjuk mondani, hogy milyen irányú lesz az omega 0,2, olyan irányú lesz, mint amilyen irányú az omega 0,3. Tehát ebből a Kuzbach-féle sebességábrából látjuk azt, hogy az omega 0,2 az ugyanolyan irányú, mint amilyen irányú volt az omega 0,3, és az omega 0,1 az pedig ezekkel ellentétes irányú. Most a VBC-t azt még fölírhatnánk úgy is, tehát a VBC az VC minusz VB, és egyébként pedig omega 0,2-ször RBC alakban lehet felírni, tehát az omega 0,2 az a C pont sebességének és a B pont sebességének a különbsége osztva az RBC-vel. Vigyázni kell arra, hogy itt előjeles mennyiségek vannak, tehát hogyha a C pont sebességét pozitívnak tekintjük, akkor a B pont sebességét negatívnak kell tekinteni, tehát ez a különbség ez nagyobb, mint a C pontnak a sebessége nyilvánvalóan. Ezzel megrajzoltuk és tisztáztuk a mechanizmusok a sebességállapotát, tehát tudjuk valamennyi pontnak a sebességét. Tehát például, hogyha kíváncsiak vagyunk ennek a P pontnak a sebességére, akkor ezt a P pontot egyszerűen át kell vetítenünk ebbe az ábrába, és az alapvonaltól a pont az egyes egyenesihez mutató vektor, ez lesz a P pontnak a sebessége. Sebességvektora. Nézzünk egy másik mechanizmust, egy másik bolygóművet, és ennél a bolygóműnél próbáljuk meg előállítani az áttételeket. Tehát C pont hengeres fogaskerekekből álló bolygóműnek a sebességállapota, illetőleg egy ilyen hengeres fogaskerekekből álló bolygómű áttételének a meghatározása. Tehát C pont, hengeres fogaskerekekből álló bolygómű áttételei. Az előzőtől egy kicsit eltérő bolygóművet rajzoljunk itt. Tehát most a szerkezet úgy nézzen ki, hogy az állványon is legyen egy ilyen belső fogazás, tehát legyen egy állványhoz rögzített nagy átmérő belső fogazású kerekünk. Ennek a másik részét is meg lehetne rajzolni, de a sebesség szempontjából ennek nem lesz jelentősége. És akkor ehhez kapcsolódik, ezen gördül le, illetőleg egy belső keréken gördül le a bolygókerék, ezzel a jobb oldalra berajzolt karral. Tehát az állványt jelöljük nullával, ez legyen ennek az egyes fogaskeréknek a csapágyazási helye legyen A betű, az 1-es és a 2-es fogaskerék közötti kapcsolatot jelölje, kényszert jelölje a B betű, a 2-es fogaskerék és a kar közötti kényszert jelölje a C betű, ez legyen 3-as, jelölje D betű a karnak a csapágyazási helyét, és jelölje E betű ennek a 2-es bolygókeréknek az állvány fogazatához történő kapcsolatát. Tehát ez már egy kicsit bonyolultabb szerkezet lesz, mint amit az eddigiekben megrajzoltunk, és még ehhez tartozon az, hogy ezt a szerkezetet itt az omega 0,1-nél hajtjuk meg. Pontosabban az 1-es keréknél egy omega 0,1 szögsebességgel hajtjuk meg. Tehát így néz ki a szerkezet, amit vizsgálni szeretnénk. Első lépésben írjuk fel a szerkezetnek a szerkezeti képletét, határozzuk meg a geometriai és kinematikai szabadságfokát, és utána pedig tisztázzuk a sebesség állapotot, valamint tisztázni fogjuk még a szerkezetnek az áttételeit. Tehát szerkezeti képlet. Az első lánc legyen az ABE lánc. A második lánc pedig legyen a CD lánc. Lehetne persze más szerkezeti képlet változatot is írni, de ez egy olyan szerkezeti képlet változat lesz, ahol a kinematikai szabadságfok lánconként nullával lesz egyenlő. Ugyanis, hogyha itt van a meghajtás az A-nál, mint ahogy bejelöltük, akkor a geometriai szabadságfok az 3-2-1 lesz az első láncban, a második láncban pedig 2-2 lesz. Tehát ebből látszik, hogy a szerkezet egy helyen hajtható meg, ez az egy helyen történő meghajtás be is van rajzolva az ábrába, tehát a kinematikai szabadságfoka a szerkezetnek az lánconként nulla lesz. Rajzoljuk meg a szerkezetnek a Kurzbach-féle sebességábráját. Vetítsünk át minden lényeges helyet erre a Kurzbach-féle sebességábrára, és húzzunk egy alapvonalat. Tudjuk, hogy az A és a D pont azok tengelyen helyezkednek el, tehát az A és az A-nak és a D pontnak a sebessége biztos, hogy nullával lesz egyenlő. Tudjuk a B pontnak a sebességét, VB, az omega 0,1-szer RAB lesz. Tehát a B pontnak a sebességét fel tudjuk rajzolni. Tehát a B pontot fel tudjuk venni a sebesség ábrába, ott felírtam az összefüggést, ami alapján ezt megtehetjük. Utána, mivel tudjuk az egyesen levő A pontnak és az egyesen levő B pontnak a sebességét, ezért ezt a két pontot összekötő egyenes, ezért ez a két pontot összekötő egyenes fogja meghatározni az egyes fogaskeréknek a sebességeit. Tudjuk még a kettesen levő E pontnak a sebességét, ez a kettes kerék ezen a fogaskeréken csúszásmentesen gördül le, tehát ezen az állványban kialakított fogazáson csúszásmentesen gördül le, tehát akkor mennyi lesz az E pontnak a sebessége? Tehát az állványhoz képest egy tiszta gördülésnél, dinamikában mindig ezt rajzoltuk, hogy van egy állótestünk, és van egy rajta tisztán gördülő testünk, akkor ebbe a pontba, ami körül a gördülés történik, mennyi lesz a sebesség? Csúszásmentes a gördülés, hogyha ennek a pontnak a sebessége nullával egyenlő. Hogyha megcsúszik, hát csak gondoljon a kolléga úr arra mondjuk egy autókerékre. Hát akkor gördül, hogyha ott nincs csúszás ebbe a pontba. Igaz? Tehát nyilvánvalóan itt az énél is a sebességnek nullának kell lenni, tehát az E-pont is erre a kezdő, vagy az alapvonalra esik. Tehát az E-pont és a B-pont is rajta van a kettesen, a két pontot összekötő egyenes lesz, fogja leírni a kettesnek a sebességeit. Utána a kettes fogaskeréken van rajta a C-pont is, tehát a C-pont az meg fog jelenni ezen a kettes fogaskeréken. És tudjuk, hogy de ugyanennyi lesz a hármason levő C-pontnak a sebessége is, és tudjuk, hogy a hármason még van egy másik pont, aminek ismerjük a sebességét, ez a D-pont. Tehát a C-pontot meg a D-pontot összekötve kapjuk meg a karnak a sebességeit. Tehát ez meg lesz a hármas tagnak a sebességeit jellemző egyenes. A Kurzbach-féle sebességábra tehát így fog kinézni. Tehát lesz egy teta kettőszögünk, lesz egy teta háromszögünk, és lesz egy teta egyszög. Tehát ebből látszik, hogy az omega 0,1 és az omega 0,3 az egymással megegyező irányú, és az omega 0,2 az pedig ezzel ellentétes irányú lesz. Tehát a Kurzbach-féle sebességábrából ezeknek a teta szögeknek a bevezetésével meg tudjuk mondani azt, hogy az omega 0,3 az egy jobb felé mutató, tehát az omega 0,3 az az omega 0,1-jel megegyező irányú vektor lesz, és az omega 0,2 az pedig ezzel ellentétes lesz. Tehát a sebességállapotot tisztáztuk, és a sebességállapot tisztázása az persze azt jelenti, hogy a szerkezetnek bármely pontjának le tudjuk olvasni a sebességét, illetőleg bármely fogaskeréknek vagy bármely tagnak a szögsebességét is tudjuk, mert meg tudjuk mondani, fel tudjuk írni derékszögű háromszögekből ezeknek a szögeknek a tangensét, amelyek megegyeznek, a tangens se a szögeknek, az megegyezik a szögsebességekkel. Nézzük meg a bolygóműnek az áttételét. Tehát ilyen egyáltalán hajtóműveket arra szoktunk használni, hogy ha van valamiféle fordulatszámunk vagy szögsebességünk, azt, és nem akkorára van szükségünk, tehát van egy hajtómotorunk, aminek a fordulatszáma vagy szögsebessége az olyan, amilyen, de nekünk nem, de mi a szerkezetünket nem olyan fordulatszámmal vagy szögsebességgel akarjuk meghajtani, akkor használunk valamiféle hajtóművet, ami lehet fix kerekekből álló, de lehet ilyen változtatható átételű hajtómű is. Hát az autókban ezt a hajtóművet szokás sebességváltóműnek nevezni. Na most, tehát az a helyzet, hogy van egy omega 0,1-ünk, kialakítottunk egy szerkezetet, és van egy kihajtó tengely, amin ki fog jönni egy omega 0,3. Az áttétel pedig a bemenő fordulatszám, vagy bemenő szögsebesség per a kimenő szögsebességnek a hányadosa. Tehát itt felírhatunk egy I1,3-at, ami az omega 0,1 per omega 0,3-mal lesz egyenlő. Tehát ez az értelmezés. Tehát a végcél, hogy ezt fejezzük ki a hajtóműben szereplő vagy előforduló a fogaskerekeknek a fogszámával. Tehát ez az áttételnek az értelmezése. Ehhez sebességi vektoregyenleteket fogunk felírni, hogy ezt a kifejezést, ezt az értelmezést ezt át tudjuk alakítani. Sebességi egyenletek. A vektoregyenleteknek csak egyetlen egy koordinátája van, a tábla síkjára merőleges koordináta, ezért skaláregyenleteket írhatunk fel. Tehát az első ilyen egyenlet legyen az, hogy VAB plusz VBE egyenlő nullával. Tehát itt most az első zárt láncnak írtuk fel a sebességi egyenletét. Ezt írhatjuk úgy tovább, hogy omega 0,1 szorozva RAB-vel plusz omega 0,2 szorozva RBE-vel. Innen kapunk az omega 0,1 per omega 0,2 hányadosra egy olyan kifejezést, hogy mínusz RBE per RAB. És hogyha bevezetjük a modult, azt írhatjuk, hogy 2RAB az egyenlő M-szer Z1, illetőleg itt P-vel most egyszerűsítettünk, tehát amikor definiáltuk a modult, vagy bevezettük a modult, akkor még szerepelt a P, hogy értelemszerűen lássuk, hogy az egyik oldalon a kör kerületéről van szó. Illetőleg ugyanezt írhatjuk fel, a 2RBE az M-szer Z2. Most látjuk azt, hogy az RBE az 2RBC, tehát az RBE az 2RBC. Tehát, hogyha figyelembe veszük ezt az összefüggést meg, figyelembe veszük azt az összefüggést, hogy az RBE, ami ott az omega 0,1 per omega 0,2-ben szerepel, kétszeres az RBC-nek, akkor a részátételre, tehát erre az I1-2 részátételre az I1-2-re, ami omega 0,1 per omega 0,2, ami egyenlő RBE per RAB. Azt írhatjuk tovább, hogy az mínusz 2 Z2 per Z1. Menjünk tovább, és írjunk fel egy újabb vektoregyenletet. Ez a vektoregyenlet, ez vonatkozzon az ECD zárt láncra. Pontosabban írjunk fel egy újabb sebességi egyenletet. Az előbb fölírtuk az ABE zárt láncra a sebességi egyenletet, most írjuk fel az ECD láncra, tehát az nulla egyenlő VEC plusz VCD, ami tovább úgy írható, hogy omega 0,2 szorozva REC-vel, pontosabban RCE-vel, plusz omega 0,3 szorozva RCD-vel. Omega 0,3 szorozva RCD-vel. Most a hármas taghoz nem lehet fogszámot kapcsolni közvetlenül, mert a hármas tagon nincsenek fogak. Tehát ezt az RCD-t, ezt ki kellene fejeznünk valamiféle olyan fogaskerék sugarakkal, amikhez kapcsolhatunk fogszámokat. Tehát felírhatjuk azt, hogy a két RCE az egyenlő M-szer Z2, meg felírhatjuk azt, hogy az RCD az egyenlő az RCB plusz RBA. A sebességi egyenletünkben viszont egy RCD van. Az RCD az egyenlő RCE az RCD az egyenlő RCB és RBD-nek az összegével, CB-nek és RBD-nek az összegével, és hogyha ennek az RCD-nek a kétszeresét veszük, akkor a jobb oldalra is írhatunk mindenhova egy kettőt, egy ketteset. Tehát az RCD szerepel nekünk az egyenletünkből, és hogyha ehhez fokszámot akarunk behozni, és az RCE-nél szerepel az MCZ kettő fokszám, itt ezeknél az egyenleteknél pedig ezt írhatjuk tovább, hogy a két RCB helyett írhatunk MCZ2-t, és az RBD-nél. Az RBD-nél látni kell az, hogy az éppen az RBA-val egyenlő, az RBA-val egyenlő, pedig írhatunk MCZ1-et. Tehát, hogyha felírjuk most az I2-3 részátételt, ami omega 0,2 per omega 0,3-mal egyenlő, ami egyébként minus RCD per RCE-vel egyenlő, akkor oda azt írhatjuk, hogy minus Z2 plusz Z1 per Z2. Tehát van két részátételünk. Ezután térjünk rá a hajtóműnek az áttételére, az I1-3-ra, ami omega 0,1 per omega 0,3. Ezt felírhatjuk úgy is, hogy omega 0,1 per omega 1,2 és omega 0,2, és tovább omega 0,2 per omega 0,3, tehát az I1,3, az látjuk azt, hogy itt megjelenik az I1,2 részátétel, itt pedig megjelenik az I2,3 részátétel, az egyenlő lesz I1,2 szorozva I2,3-mal, és hogyha behelyettesítjük, amit az I1,2-re meg az I2,3-ra kaptunk, akkor látjuk azt, hogy Z2-vel lehet egyszerűsíteni. Tehát ez egyenlő lesz, de akár föl is írhatjuk. Van két negatív előjel is, ez a két negatív előjel eltünteti egymást, tehát az I1,3 az egyenlő lesz 2 Z2 per Z1 szorozva Z1 plusz Z2 per Z2, Z2-vel egyszerűsítünk, tehát ez egyenlő lesz 2-ször Z1 plusz Z2 per Z1-jel. És ezzel az egész hajtóműre vonatkozó áttételt sikerül meghatároznunk. Kérem szépen, a következő órán olyan bolygóhajtóművekkel folytatjuk a vizsgálatot, ahol a hajtómű nem hengeres fogaskerekekből áll, hanem kúpfogaskerekekből. Köszönöm szépen a figyelmet!